Köszöntöm a Bukaresti Rádió hallgatóit, Szűcs Levente vagyok. Áprilisban lezárul az első átfogó program, amelynek célja reintegrálni a többségi társadalomba a Kolozsvár melletti Szeméttelep szomszédságában a Pataréten élő, mintegy 1500 fős, főleg roma közösséget. A Pataklus projektet 2015 elején indította a Kolozsvári Metropolis övezet közösségközi fejlesztési egyesület a norvég alapok 4 millió eurós támogatásával. Egyfajta kísérleti program ez, amelynek során módszereket dolgoztak ki és teszteltek, amire az önkormányzatnak több okból nincs lehetősége. A projekt koordinátora Tonk Gabriella, a Bánvesbolyai Tudományegyetem szociológia karának oktatója, az Országos Gyermekvédelmi Hatóság korábbi vezetője. Vele beszélgetünk a következő fél órában. Előbb a személyes motivációjáról kérdezném, hogyha megengedi. Hogyan került kapcsolatba a Pataréttel?
Hát a Pataréttel én már rég kapcsolatba kerültem. Szakmai szempontból gyermekvédelemben dolgoztam. Egy ideig azelőtt nők jogai, gyermekek jogaival foglalkoztam 2000-től errefele, és Pataréten 2012-től kezdtem el dolgozni. Az ENSZ fejlesztési programjának egy projektjén belül. És tehát a személyes motivációm az igazából azzal kapcsolatos, azzal szakmai tapasztalattal kapcsolatos, hogy nagyon-nagyon sok gyermekvédelmi kérdés Romániában a szegénységgel függ össze. És nem tudunk javítani a gyermekek helyzetén, hogyha csak a családot, családi helyzetet, a szülőknek a felelősségét nézzük, ahogy ezt a romániai szociális rendszer legtöbbször teszi, mert itt tulajdonképpen strukturális problémákról van szó. Tehát a szegénység az egy strukturális gazdasági probléma elsősorban, tehát nagyon komplex, és nem tudunk csak szociális munkával javítani a gyerekek helyzetén. És akkor, amikor az ENSZ fejlesztési alapjának indult egy inkluzív fejlesztési projektje, akkor számomra ez volt az a lehetőség, hogy megnézzük, mit tudunk tenni tágabb keretek között a gyerekek helyzetének a javítása érdekében. Egy ilyen szélsőségesen szegény, deprivált, izolált közösségben, mint amilyen a Patarit is.
Az internetes kommentárokat olvasgatva azt láttam, hogy az emberek értetlenkedve nézik, hogy hát azt hiszem, hogy ez így fogalmazódik meg konkrétan, hogy egy magyar ember miért foglalkozik romákkal. Van magyarázata arra, hogy honnan erednek ezek a reakciók?
A reakciókat értjük, mert a reakciók az egy ilyen általános roma ellenes hangulatnak a része. Tehát nem meglepő számomra, nem meglepőek ezek a reakciók. Nagyon sok reakció azzal kapcsolatos, hogy miért mindig velük, más is küzdik szegénységgel, miért pont a romákkal. Úgy gondolom, hogy ez az egész társadalomnak a felelőssége, és úgy érzem, hogy elsősorban a többségi társadalomnak a felelőssége ezeknek a kérdéseknek a megoldása, és itt mi magyarok a társadalom többségét képezzük. Tehát, hogy a diszkrimináció tekintetében a romák sokkal, de sokkal rosszabbul állnak, mint a magyarok. Itt én mondom, igazából többségének érzem magam a romákkal szemben. Nagyon sok előnye van ugye a magyar közösségnek Romániában a romákkal, a roma közösségekkel szemben, mert van egy politikai képviselet, van egy intézményhálózat, egy intézményrendszer, és nem beszélhetünk társadalmi kirekesztésről a magyarokkal szemben, mint például a romák esetében.
Nyilván, hogy az emberek a Pataritet összekapcsolják egyértelműen a romákkal, a többségében valóban romák élnek ott. Azt hiszem, hogy nem kizárólag,
de nagy részt. Az emberek, én úgy gondolom, hogy az emberek nagyobb százalékban vallják magukat romának, mint az általános roma lakosság körében. 2012-ben történt egy szociológiai felmérés az ENSZ fejlesztési programjának és a Bánvesbolyai Egyetem együttműködésének a keretén belül, és ez a felmérés azt mutatja, hogy az embereknek, ha jól emlékszem, a 60%-a vallja magát romának. Azt is azt el kell mondjuk, hogy a Pataréten élő embereknek a többségét az önkormányzat lakoltatta ki, költöztette ki különböző alkalmakkor Pataréten, egy másik része pedig egy megélhetést keresve került Pataréten, mert ugye a szemét telepen újrahasznosítható hulladékot gyűjtenek és adnak el.
Nem tudom, hogy a hallgatóink közül hányan láttak szeméttelepet, de hogyha röviden vázolni tudná, hogy milyen körülmények vannak ott, ahol ezek az emberek élnek.
De igen, ez most már két külön dolog, szerencsére, mert 2015-ben bezárt az a szeméttelep, az a nagy, régi szeméttelep, aminek a nagyon közvetlen közelében éltek kb. 200-an. Az a szeméttelep bezárt, és most egy, tehát az egy hegy, az egy szemét hegy volt. Azt most földdel szötték be, és mellette nyílt két szemétlerakat, ami egy ilyen beton placon ugyancsak felhalmozott szemét, bekerítve, stb. Az embereknek a házaik, illetve kunyhóik, mert vannak, ahol nem is beszéltünk házakról, itt ezeknek a bekerített szemétlerakatoknak a szomszédságában van. És ide az emberek naponta járnak, és a újrahasznosítható palackokat, papírt, stb. Összegyűjtik, és tehát ezáltal gyakorlatilag itt történik meg a hulladék újrafeldolgozása, újrahasznosítása, amely Románia számára, mint minden Európai Uniós ország számára kötelező.
Tehát ők tulajdonképpen elvégeznek egy társadalmi feladatot.
Elvégeznek egy társadalmi feladatot, a probléma ezzel az, hogy nagyon rossz munkakörülmények között. Tehát, hogy ezek nem felelnek meg semmiféle standardoknak az én véleményem szerint, mert nincsen megfelelő felszerelésük, munkavédelmi intézkedések, stb. Tehát, hogy ezt még a hatóságok meg kell oldják.
Tehát gyakorlatilag puszta kézzel, hogyha jól értem, válogatják a szemetet. Igen. Na most az életkörülmények nyilván nem megfelelőek arra, hogy ők ott tartózkodjanak, és... 300 család közül ennek a projektnek a keretében, amire a norvég alapok 4 millió eurót szántak, hogyha jól értettem,
igen,
35 családot költöztetnek, vagy már költöztettek el?
Még nem költöztettük el. Most épülnek a lakások, illetve vásárolunk is lakásokat ennek a 35 családnak. A pályázatnak a célja az tulajdonképpen előkészíteni ezt a deszegregációs folyamatot, mert ez egy szegregált közösség, mert Kolozsvártól 8 kilométerre fekszik, nincsen szállítás, közszállítással, nincsen teljesen csatlakoztatva a városhoz. Nélkülöz alapvető infrastruktúrát, tehát beszéltünk szegregációról, és nyilván toxikus környezet, tehát hogy nem egészséges környezet. És emiatt így gondoljuk, hogy a Patarét nem fenntartható, tehát ott nem egy helyben fejleszthető és helyben fenntartható terület. Tehát ez a városnak egy ipari zónája, és ez vissza kell változzon ipari zónává, az emberek pedig normális körülmények közé kell költözzenek. A projektnek ez volt az egyik célkitűzése, de ezen kívül van egy nagy oktatási, kulturális komponensünk, foglalkoztatási komponensünk, szociális gondozás. Nagyon sok személynek Patarétán problémája volt a személyigazolványokkal, személyazonossági igazolványokkal, születési bizonyítványokkal, stb. Ez annak is tudható be, hogy nincsenek állandó lakcímek, vagy nincsenek lakcímek sok esetben. És ide mindenképpen a szociális munkások segítségére van szükség ahhoz, hogy az emberek megszerezzék a papírjaikat. Nagyon sokszor bírósági úton kell ezeket megszerezni. Tehát, hogy a projektünk gyakorlatilag az ottani szükségletek nagy részét próbálta lefedni, persze nem minden család számára. A lakhatás az a legkomplexebb folyamat, és itt tulajdonképpen mi azt akartuk megnézni, hogy ilyen közösségek, kompakt közösségek számára hogy lehet szociális lakhatási programot előkészíteni, hogy lehet egy szelekciót lefolytatni, mire kell odafigyelni ahhoz, hogy a közösségnek az együttműködését meg tudjuk tartani, és hogy ez egy a közösség által is felvállalt folyamat legyen. Mi ezt a folyamatot vezettük végig kb. Egy év alatt, tehát ezt a lakhatási komponenst. Másfél év alatt, igen, tavaly januárban kezdtük el, és most értünk oda, hogy a 35 családot kiválasztották független szakértők egy projekt által kidolgozott metodológia alapján.
Olyan családokról van szó, ahol van állandó kereset?
Igen. Igen, nagyon érdekes volt. Mi a kritériumok kidolgozásánál abból indultunk ki, amit a közösség tagjai mondtak. Mi megkérdeztünk minden családot Patarétán, azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak, melyek legyenek a pozitív, illetve a negatív kritériumok a családoknak a kiválasztásánál. És a pataréti emberek is azt mondták, hogy azok kellene most ebben az első körben elköltözzenek, akik fent tudják tartani a családjukat. A gyerekek iskolába járnak, van egy stabilitása a családnak, jó kapacitása van az alkalmazkodásra, a saját szükségeinek a kielégítésére. Nagyon sok helyzet van, nagyon sok fajta helyzet van Patarétán. Mi próbáltunk mindent lefedni, tehát különböző az embereknek különféle típusú jövedelmeik vannak. Tehát a mi kritériumaink azok közel sem annyira megszorítóak, mint az önkormányzatok által alkalmazott kritériumrendszerek, amelyek általában azt mondják, hogy meghatározatlan időre szóló munkaszerződés, nem fogadnak el szociális juttatásokat jövedelemként, stb. Itt mi a pataréti realitáshoz alkalmazkodtunk, és a kritériumrendszer pedig ezt a komplexitást tükrözi. De ami nagyon... Ugyan nem volt különösebben meglepő, mert az emberek nagyon, tehát nagyon erős a realitás érzékük, de a patarétieknek nagyon nagy mértékben ugyanaz volt a véleményük, mint a szakembereknek a kritériumokat illetően.
Mi történik a többiekkel, akik ott maradnak egyelőre?
De ahogy mondtam, ez egy úgynevezett pilot projekt volt. Itt különböző metodológiákat próbáltunk ki, nyilván beavatkozás által, tehát konkrét beavatkozás által, viszont a pataréti probléma az önkormányzat problémája volt eddig is, és az önkormányzat problémája kell maradjon. Úgyhogy a projektnek az eredményeit mi át fogjuk adni a polgármesteri hivatalnak. Természetesen mi, mint Kolozsvár Metropolis Övezeti Fejlesztési Egyesület, további pályázatokat fogunk benyújtani arra, hogy a projektnek a különböző intervencióit fenntartsuk. Viszont én úgy gondolom, hogy itt az elsődleges felelősség a polgármesteri hivatalé. Tehát itt mi úgy gondoltuk 2014-ben, amikor elindítottuk ezt a pályázatot, megírtuk és elindítottuk ezt a pályázatot, néhányan, az ENSZ fejlesztési programjának a csapata tulajdonképpen. Úgy gondoltuk, hogy az önkormányzatnak szüksége van egy kísérleti folyamatra, amelyet az önkormányzat ugye mint helyi adminisztráció nem igazán tud lefolytatni, nincs meg az a szervezeti rugalmassága. Tehát gyakorlatilag meg kell nézzük metodológiailag, hogy mi az a ami hatékony egy ilyen típusú környezetben, hogy kell alkalmazkodni, tehát szervezeti szinten alkalmazkodni ezekhez az igényekhez, hogy megfelelőképpen válaszoljunk, intézményi válaszokat adjunk az emberek igényeire. Ez most megtörtént ebben a projektben, a labda újra az önkormányzat udvarában.
Mit tett eddig a Városháza a patarétiek gondjainak a megoldására?
A Városháza például felállított egy mobil egységet, tehát van egy 2013-ban, azelőtt nem, gyakorlatilag nem létezett egy olyan fizikai hely, ahol különböző programokat vagy tevékenységeket lehetett volna lefolytatni. 2013-tól a Városháza felállított egy ilyen mobil egységet. Az, hogy mobil legyen, azt mi kértük, gyakorlatilag mi javasoltuk azért, mert ez is jelzi azt, hogy ez nem egy olyan terület, amelyet ott helyben kellene fejleszteni, hanem a rövid távon, a legsürgősebb problémákra kell válaszolni helyben, a közép, illetve a hosszú távú tervek azok patarétán kívül kell válaszoljanak a pataréti embereknek az igényeire. Tehát például most ebben a mobil egységben olyan tevékenységek folynak, amelyeket a polgármesteri hivatal támogat. Például a gyerekek nappali központban járó gyerekeknek az ebédjét fizeti. Ezen kívül voltak ilyen pontszerű beavatkozások, infrastruktúra fejlesztés, amit tehát például az útnak, az ottani útnak egy nem túl erős feljavítása, de az is számított. Tehát a polgármesteri hivatalnak vannak pontszerű beavatkozásai eddig, és sokkal több pénzt fektetett be a patarét problémák a megoldásában az utóbbi 5 évben, mint azelőtt bármikor. Viszont én úgy gondolom, hogy itt egy nagyon határozott és felvállalt intézkedés csomagra lesz szükség ezek után. ami a lakhatásra alapszik, tehát az önkormányzat fel kell vállalja a lakhatási problémának a hosszú távú, közép, illetve hosszú távú megoldását, és az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásoknak a továbbvitelét a foglalkoztatás, oktatás területén, stb.
És van erre nyitottság? Lát erre nyitottságot?
Én látok erre nyitottságot, tehát sokkal nagyobb a nyitottság, mint az ezelőtti években. Most nyilván attól is fog függni, hogy milyen európai alapok lesznek, viszont a helyi tanács itt a saját alapokhoz is kellene folyamodjon az én véleményem szerint.
Említette, hogy a projektnek volt egy olyan komponense is, amely az oktatást célozta. Tudni erről többet mondani?
Igen, egyrészt van egy olyan oktatás komponensünk, amely által 16, jelenleg 16 gyerek jár iskolában, kimondottan a projekten keresztül, tehát ezek olyan családokból származó gyerekek, ahol senki nem járt eddig még iskolában, tehát nincsenek tapasztalatok erre vonatkozóan, és ők a legszegényebb, legperifériázza szorultabb családok a Pataréten belül is. Mi azt akartuk ezzel a programmal megnézni, hogy mire van szükség, tehát hogy milyen erőforrásokra, milyen logisztikára, milyen intézményi erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy ezek a gyerekek iskolába tudjanak járni, és mik azok a tanulságok, amelyek más hasonló közösségben is alkalmazhatóak. Mi nagyon figyeltünk arra, hogy a gyerekeket ne írassuk szegregált iskolába. A Pataréthez legközelebbi iskola Kolozsváron a Traján Dőzsán iskola, és ide jár a Pataréthről iskolába járó gyerekeknek a nagy része. Itt vannak roma osztályok és román tannyelvű osztályok külön épületben, tehát ez kimeríti a szegregált iskolának a jellemzőit. A romanszáknak az oktatási színvonala az nagyon alacsony, a szülők folyamatosan panaszkodnak. Nincsenek megelégedve az oktatással, viszont a gyerekeket nagyon sokszor, nagyon sok más iskola, persze nem mindenik, de nagyon sok más iskola, a Traján Dőzsán iskola fele irányítja. Tehát, hogy visszautasítják más iskolából a gyerekeket és oda irányítják. Ezt könnyen meg is tehetik, mivel a pataréti gyerekeknek a nagy többségének nincsen lakcíme, és akkor gyakorlatilag ők nem tartoznak egyik iskolai körzethez sem. Tehát oda veszik őket fel, ahol még maradt hely. És nagyon sok esetben az iskolák egyszerűen visszautasítják, akkor meghallják, hogy pataréti gyerekekről van szó, és akkor a szülők kénytelenek lesznek a Traján Dőzsánba iratni. Most mi 2014-ben, még mielőtt elkezdtük volna ezt a projektet, elindítottuk a beiskolázási folyamatot, akkor 14 gyerek volt, és 20 iskolát kerestünk meg Kolozsváron, ebből 2 fogadta el a gyerekeket. És emiatt még kellett Kolozsváron kívül találtunk egy olyan nyitott iskolát, amely a többi gyereket befogadta. Tehát nem akartuk a gyerekeket egy osztályba, egy iskolába iratni. Akkor voltak magyar anyanyelvű gyerekek is, tehát egy magyar anyanyelvű iskolát is választottunk. Választottak ők minket, tulajdonképpen az, hogy elfogadták a jelentkezésüket. És akkor mi láttuk, hogy mit jelent, és ráadásul mi ugye intézmény voltunk, nem pedig egy egyszerű szülő. Milyen az iskoláknak a reakciója? Tehát amikor megtudták, gyakorlatilag akkor, amikor megtudták, hogy pataréti gyerekekről van szó, akkor már nem volt hely. Mi ragaszkodtunk továbbra is ahhoz, hogy ezek integrált iskolák legyenek, tehát hogy gyerekeknek integrált oktatásban legyen részük, és végül találtunk 4 iskolát, akivel elkezdtük az együttműködést, ebből 2 iskola maradt meg, ahova továbbra is, tehát ez most már a 3. éve a gyerekek iskolába járnak. Ez egy nagyon komplex program, a munkatársaink reggel 17:30-ra mennek ki a szemételepre, költik fel a gyerekeket, a szülők ugye gyorsan elkészítik a gyerekeket, ott el kell vigyük őket egy nappali központba, ahol átöltöznek, megmosakodnak, reggeliznek, stb. És onnan visszük őket az iskolába, és délután pedig ugyancsak a nappali központban iskolán kívül tevékenységeket, tehát különböző felzárkóztató, logopédiai tevékenységeket, stb. Tartunk, és azután délután 4 óra körül érkeznek haza a gyerekek. Tehát ez az egyik, ami egy olyan csak egy ilyen jellegzetesen pilot kezdeményezés a projekten belül, de ezen kívül az oktatási kulturális komponensünk az együttműködik tulajdonképpen. Mindenféle bábkészítő műhelytől kezdve, bábszínházig, festészeti workshopoktól kezdve különböző tevékenységeket szervez az Altárt Egyesület, amelyik a projektnek a partnere a gyerekeknek.
A muscle.ro közölt egy interjút önnel erről a témáról, és egyetlen kommentárt fűzött hozzá valaki, a nevét nem említem, mert kevésbé érdekes, viszont összecseng azzal a gazdasági konferenciával, ahol a múlt héten voltam Bukarestben, és ahol a felszólalóknak az egyik fő mondani valója az volt, hogy Romániában munkaerőhiány van, és ez részben azért van, mert az aktív lakosságnak egy része nem akar dolgozni. Most a romákkal kapcsolatban fennáll ez a sztereotípia. Az ön személyes tapasztalatai micsodák ezzel kapcsolatban?
Ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, de igazából, hogyha úgy veszük, elég egyszerű abból a szempontból, hogy a roma lakosságnak statisztikailag kimutathatóan az iskolai végzettsége jóval az országos átlag alatt van, tehát ugye az átlagokról beszélünk, és ezeknek a munkáknak, tehát azok a munkákat, amelyek a alacsony iskolai végzettséggel, illetve mindenféle iskolázottság nélküli személyek végezhetnek, a bérezése nagyon alacsony. Tehát annyira ezek nehéz munkák, és a bérezés pedig nagyon alacsony. Úgyhogy a motiváció itt teljesen természetes, hogy ezzel függ össze. És ez nem a romákra jellemző, hanem ez mindenkire jellemző, mert ezt meg lehet nézni azoknak az esetében is, akik románok vagy magyarok, de hasonló gazdasági helyzetben vannak. Én gondolom, hogy a foglalkoztatási programokat, az oktatási programokkal, felnőtt oktatási programokkal kell összehangolni, és itt nagyon sok a strukturális probléma. Például szakképzésben csak olyanok vehetnek részt, akiknek minimum 8 osztályuk van meg. Tehát eleve a szakképzésből kizárja az érintett lakosságnak a nagyon nagy hányadát. A második esély programnak a megszervezése egyáltalán nincsen támogatva. Tehát kevés osztály van, és nehezen elérhető az érintettek számára. Tehát ez,
tehát ez az a program, elnézést, ez az a program, amely azoknak szól, akik nem végezték el azt a 8 osztályt időben.
Igen. Vagy 4 osztályt, vagy 8 osztályt. Igen. Tehát olyanokra is van, akik az első 4-et kell először befejezik. Tehát, hogy itt ezek a rendszerek tulajdonképpen nem kommunikálnak egymással, mi azt látjuk, és az eredmény az ez. Tehát itt nagyon-nagyon jól meg kellene nézni a szakpolitikákat, rengeteg jelentés, rengeteg kutatás van ezzel kapcsolatban, de változás igazából nem nagyon történik, és a helyzet csak rosszabbodni fog. Ebben biztos vagyok, hogyha nem nagyon nem veszi komolyan a kormány ezt a problémát, és nem hangolja össze ezeket a politikákat. Én nem azt látom, hogy az emberek nem dolgoznának Pataritán, rengeteget dolgoznak az emberek. Tehát az, aki azt mondja, hogy azért vannak ott, mert lusták és nem dolgoznak, az óriási téved, mert olyan nehéz munkát dolgoznak, és olyan nehéz munkát végeznek, amit kevesen. Tehát, hogy itt nem az a helyzet, hanem egyrészt ez a munka nincsen annyira megfizetve, nem tudnak belépni a normális munkaerőpiacra, tehát gyakorlatilag ez egy csapda. Tehát, hogy ezzel ugye, egy olyan megélhetés, ami őket ehhez a helyhez köti. És ez ilyen példa sok van, nem csak a személytelepi munka esete ilyen.
Az a tény, hogy a szegénységet a lustasággal hozzák összefüggésbe, tehát ez a narratíva visszahat ezekre az emberekre hátrányosan?
Most nyilván a patarét az egy stigma. Tehát az, hogy patarétinek lenni Kolozsváron, az egy erős stigma, az igazából nem a lustasággal hozzák itt összefüggésben, pont a patarét esetében, hanem a betegségekkel, a szeméttel, tehát az alacsony szociális státussal jár igazából ez a címke.
Egyetlen kérdés még, ugye ezeknek az embereknek a jelentős részét a polgármesteri hivatal költöztette ki,
igen.
Egyenesen a szeméttelepre, vagy a szeméttelep mellé.
Szomszédságban, igen.
Igen. Ma előfordulhatna szerint egy ilyen kiköltöztetés?
Hát én nagyon remélem, hogy nem. És ezt azért mondom, mert a polgármesteri hivatalon van egy nagy nyomás, tehát van egy nagy diplomáciai oldalról is, politikai oldalról kevésbé úgy érzem, tehát hogy a politikusok részéről ez még mindig nagyon sokak számára beleférhet, ezt nem akarok általánosítani. Viszont van egy nemzetközi nyomás a Patarétet, mindenki ismeri. Tehát az egész Európa ismeri a Patarétet. És ezt az önkormányzat tudja, úgyhogy én ezért remélem igazából, vagy ezért bízok inkább abban, hogy nem. Viszont ez a helyzet meg is fordulhat. Mert nincsen egy olyan társadalmi norma még Romániában vagy Kolozsváron, ami azt mondja, hogy egyszerűen tűrhetetlen, hogy az én városomban, hogy az én közösségemben, tágabb közösségekben gyerekek megfagyjanak, vagy ne legyen, ami tenniük, vagy ne tudjanak iskolába járni. És hogy ezt igazából az állampolgárok kellene azt mondják, hogy ilyen nem létezhet.
Hát reméljük, hogy az olyan projektek, milyen az önöké, hozzájárul nem csak konkrétan ezeknek az embereknek a sorsának a javításához, hanem a mentalitások módosulásához is, vagy javulásához. Köszönöm szépen, hogy elmondtam mindezeket. A Pataklus projekt koordinátorával, Tonk Gabriellával beszélgettünk a Pataréti, főleg roma közösség integrációját célzó programról. A beszélgetést visszahallgathatják a www.bukarestiradio.ro honlapon, a műsorok háttér menüpont alatt. A Bukaresti Rádió adása a végéhez közeledik, hallgassanak bennünket holnap is 15 órától. További kellemes délutánt, viszonthallásra!